kedves hallgatóink, képzeljék el, hogy a vendégünk szó szerint befutott hozzánk, ilyen még nem volt a Jó reggelt Erdély történetében. Dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos hallgatta hétfőn a beszélgetésünket Farkas István kollégánkkal, aki arról számolt be, hogy milyen volt a Rettyezáti félmaratont leszaladni, és azt mondja, hogy vannak hasonló élményei. Mondtam, jöjjön, mesélj el nekünk. Jó reggelt, Attila, jó, hogy itt vagy.
Jó reggel, szervusz, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Tényleg nagyon kellemes volt befutni és erről beszélni.
Mennyit futottál most így?
Ó, hát ez csak egy ilyen kis bemelegítő volt, egy olyan 3 kilométer.
Igen, azt úgy elhiszem, hogy bemelegítőnek számít, de köszönjük szépen, hogy ezt is bevállaltad. Tegeződünk a beszélgetés során, így egyeztünk meg, mert hogy mikrofonon kívül is így szoktuk mi beszélgetni. Attila, neked hol kezdődött ez a történet, amely hát most így mindig futással ér véget, elég sokszor hetente?
Hát kb. 20 éve futok, akkor úgymond életmód váltáson mentem át, volt egy ilyen motivációm, és akkor sok területen változtattam az életemen, és többek között ugye a sport is bejött. Egyébként mindig sportoltam valamilyen szinten, sportosztályban végeztem a Bolyaiban, aztán utána úgy hetente egyszer-kétszer kosarazgattunk, tehát volt egy ilyen lazább, de 2007-től picit talán előbb, 2006, tehát majd 20 éve fogtam neki fokozatosan egyre többet szaladni, futni, és hát azért most már egy picit visszább vettem, tehát nem is az a cél, hogy olyan nagy távokat, úgymond ultra futásokat fussak, hanem inkább az, hogy rendszeresen, hogy tartsam mozgásban a testet, ahhoz, hogy a szellem működjön megfelelően.
Mert hogy voltak nagyobb távok is, én visszaemlékezem arra az időre, amikor tulajdonképpen téged megismertelek, mert az volt az ürügye, hogy te verseket írtál futás közben. Volt ilyen időszak is.
Igen, volt. Hát a futás közben sok minden jön, ez egy érdekes jelenség, hogy valahogy például most, amikor ide futottam, akkor ilyenek ötlöttek fel bennem, hogy az embernek a futás a rázkodással összerázza a gondolatait, és egy kicsit úgy leülepednek a dolgok, tehát hogy nagyon jól segít a hétköznapokban is a gondolatok rendezésében, és akkor ilyenkor igen jöttek rímek is, jöttek gondolatok, jöttek rálátások a világra egy picit más szemszögből, és akkor ezeket néha úgy leírtam. Igen, tehát régebb maratonokat, most is azért évente tartom azt, hogy egyszer lefutom az életkoromat, kilométerben, tehát hogy
egyre
ez egy ilyen...
lesz nyilván.
Igen, tehát hogy ez most meddig lesz, ezt nem tudom, de amíg bírom, addig. Az úgy szép lazán egyébként, az egy rituálé, tehát ott például minden kilométer alatt átgondolom, hogy abban az évben körülbelül mi történhetett az életemben. Hát nyilván első éves koromra, egy éves koromra nem emlékszem, de úgy el tudom képzelni, hogy hogy lehetett, és akkor úgy mindig megyek tovább, és akkor ez olyan szépen eltelik, hogy igazából az a 7-8 óra futás az egy ilyen retrospektív visszatekintés az életre. Még egyszer, tehát, hogy a hosszabb távokat ma már inkább a rövidebb, de rendszeresebb futások váltották föl, és hát időnként versenyekre is megyek, tehát vannak ezek a marosvásárhelyi félmaratonok, amikre általában vagy a Nyárad menti futófesztivál, az is már egy néhány éve ott szerepelek, de ilyen ultra, tehát maraton, vagy annál több, mert volt azért a legtöbb, az 80 kilométer volt, és az is egy stadionban, tehát körben, az volt egy igazi mentális kihívás. Hát az 2011-ben volt, úgyhogy annak már jó ideje.
Ott nagyon kell már fejben is edzeni, tehát nem elég tudni, hogy megcsinálom.
Az 90% fejben.
És hogyan lehet erre edzeni egyébként? Te már túl vagy azokon a kis ördögös beszélgetéseken, amelyek arra sarkalanak, hogy jobb dolgod nincsen tényleg?
Persze, ezek mindig jönnek olyankor, tehát... ezeken túl kell menni, az ember határait feszegeti, és ezáltal meg is ismeri azt, hogy mire képes. Túl lehet ezeken menni, a test fantasztikus dolgokra képes, de azért fel kell készíteni, tehát az sem jó, hogy az ember hirtelen hűbele Balázs belevág, hanem azért kell neki a felkészülés. Általában a kitűzött célnak kétharmadát illik úgy lefutni az előtt. Na most nyilván egy 80 kilométeresnél szó sincs róla, tehát az egy egészen különleges, de mondom, az egy egyedi alkalom volt. Aztán voltak 70 kilométerek, volt vagy háromszor, de a többi az maraton. Volt egy olyan év, amikor minden hónapban lefutottam egy maratont, na, de ezek már úgy kicsit úgy lecsengenek. Egyébként a tudományos szempontból, egészségügyi szempontból inkább a kisebb távok, a rendszeresebb futás az, ami biztosan tuti, egészség megőrző. Az ultrafutásról vannak ellentmondásos adatok, de talán a túlzásba vitt futás sem teljesen jó a szervezetnek, tehát hogy erre azért oda kell figyelni. Nyilván az ember azért a saját testét vizsgálgatja, meg időnként éves felméréseket kell végezni, tehát azért ez az orvos tanácsa önmagának is érvényes.
És egyébként azért is váltottál a kisebb távokra, mert hogy tarthatóbbak, vagy nagyobb a motiváció?
Igen, tarthatóbbak, és kevésbé meríti azért le az ember, tehát egy ilyen ultratáv futás azért igényel regenerációt, és akkor kiesik mondjuk egy-két hét. Az ember, hogyha már egy-két hétig nem fut, vagy nem mozog, én legalábbis ez már egy egyértelműen pozitív addikció, tehát ez tudott dolog.
Nem akar az ember kigyógyulni belőle.
Nem akar belőle kigyógyulni, tehát ez mindenképpen endorfin, meg különböző boldogsághormonok, dopamin, oxitocin termelést indukálnak az agyban, és egy olyan jó érzéssel töltik el. Úgy, hogy a vicc is mondja, hogy hát mi ebben a jó, hát az, amikor abba hagytad. Tehát akkor jön az igazi jó érzés. Hát ez tényleg így van.
De mondjuk 80 kilométer után egy orvosi konzultáció még bevállalható lett volna, vagy hogy van az ember azután, miután lefutott 80 kilométer?
Hát nem az a tény, hogy már egyáltalán túlélted, és kibírtad meg, hogy megcsináltad, akkor utána egy olyan hihetetlen hálaérzés, egy öröm öleli át az egész testet, hogy gyakorlatilag az már gyógyító hatású. Tehát nem, olyan különösebb panasz nem volt. Persze a fájás, fájdalommal, az ilyen ultrafutásoknál a fájdalommal együtt kell élni, tehát meg kell tanulni a testet is, hogy hogyan reagál, kell arra figyelni, mi az, ami tényleg vészjelző, hogy vigyázat, itt már akkor meg kellene állni. Tehát itt van benne a művészeti része, meg az önismeret. Tehát ez az önismeretnek egy nagyon fontos és érdekes útja, a mozgás és az ilyen hosszabb távoknak a letesztelése a testen. És egyfajta próbakő az emberi határvonalak feszegetése és az öntúlszárnyalás, ugye ez az alapmotívum, hogy az ember mindig egy picit próbál többet, vagy legalábbis ahhoz képest, amit ő maga elképzelne abban a stádiumban, amiben ő van, annál egy picit többet tenni. És akkor ez motiválja, és akkor ad egy tovább lépéshez mindenképpen egy erőt és egy belső motivációt. Mozogni szeretnék 80 évesen is, tehát ez tény.
Te látod nap mint nap érgyógyászként, hogy mondjuk milyen az érrendszere annak, aki mondjuk rendszeresen sportol, és annak, aki egy kilométert sem sétál. Van különbség?
Egyértelműen, hát ugye az ember a rendelőben át kóros elváltozásokat látja, tehát nincs összehasonlítási alapja, hogy milyen lenne az egészséges változata annak, amit ő lát kórosan, de tehát vannak természetesen olyan érbántalmak, ahol a mozgáshiány egyértelműen kóroki tényezőként szerepel, de hogy összességében, mint általánosan egészségmegőrző tényező, nagyon fontos a mozgás, az életmód, medicina, ma már van egy ilyen szakág, ami kibontakozóban van már Magyarországon is szakvizsga belőle, Romániában is van már szövetség, meg Amerikában, Európa szerte, tehát az életmód medicina az pontosan azt állítja, hogy az életmódunk változtatásával nagyon nagy mértékben, talán kétharmadban meg tudunk előzni olyan krónikus betegségeket, amelyek ma a nyugati társadalom vezető morbiditási, vagyis megbetegedési és halálozási tényezői. Itt a szívérendszeri betegségek mindenképpen első helyen vannak, meg a daganatos betegségek, az elhízás, a cukorbetegség, diabétesz. Az életmód medicinának az alappillérei, tehát a mozgás, a rendszeres mozgás, itt vannak előírások, hogy körülbelül heti 150-300 perc, tehát nem túlzott mozgást írnak elő, nyilván ezt lehet feszíteni, általában egy ilyen U alakú görbét írnak le, tehát hogy a mozgás, ahogy növeljük az időtartamot, egyre hatékonyabb és egyre kifejezettebb hatása van a megelőzésre, hogyha viszont túlzásba visszük, akkor talán egy picit lecseng ez a hatás, tehát egy ilyen U alakú görbében lehet elképzelni a mozgásnak a preventív megelőző, de nem csak megelőző, kezelő hatását is, például magas vérnyomásban. Ugye, hogyha heti, illetve napi 30 percet csak gyalogolsz gyorsan, vagy kocogsz, vagy bármilyen mozgásformát, egyértelműen 15-20 mm-rel lentebb van a vérnyomás.
Gyógyszer nélkül?
Gyógyszer nélkül. Legolcsóbb, a legkevésbé mellékhatással bíró, és természetesen ingyen van, illetve hát időt igényel, az idő az nyilván pénz, de azt be lehet szorítani, azt a fél órát, tehát azt senki az életében nem mondhatja, hogy fél óra nincs arra, hogy esetleg ezt ugye bevezesse, csak rendszeressé tegye az életében. Tehát ugye mozgás, táplálkozás, nem akarok részletesen beszélni, hogy a mentális egészség, itt is nagyon sok tényező van, a lelki egyensúly, és a toxikus ugye, tényezőknek a mellőzése, itt a dohányzás, meg az alkohol az, ami első helyen van, és nyilván a droghasználat, hát ugye erről nem kell külön beszélni. Aztán a légszennyezés, meg a környezet, hát erről igazából tudatosan, mint egyén tehetünk, de itt nagyon sok minden nem tőlünk függ.
És azt sem árt, mondjuk jól alszunk, vagy megpróbálunk.
Igen, ezt még akartam mondani, hogy ez a hatodik, meg a hetedik, hogy az a megfelelő pihenés. Az nagyon fontos, 7-8 órát mondanak, hát ez ugye nem mindig jön össze, de hogy átlagban tekintve a 7-8 órás alvást javasolják. Érdekes, hogy az sem jó, hogyha túl sokat alszunk, tehát 9 óra fölött már ugyanúgy károsítja, mint a 6 óra alatt.
Nagyon nehéz betartani ezt az arany középutat minden igen, értelemben, igen. És te orvosként bizonyára a kifogások rengeteg nagy tárházát már ismered. Hát ugye túlsúlyos vagyok, nagy a vérnyomásom, kicsi a vérnyomásom, nincs időm, és nem arra kell gondolni, hogy maratonokat kell futni, jó, hogy említetted a gyaloglást, tehát már, ha valaki sétál, pontosan. Akkor is tesz magáért?
Abszolút, tehát a legjavasoltabb minden előírás szerint, hogy a legjavasoltabb és a legegyszerűbb az a gyaloglás. Most a gyaloglás az lehet teljesen laza séta, az mondjuk nem annyira hatékony, tehát az cél az az, hogy egy picit a pulzus emelkedjen meg, tehát egy picit fárasztóbb legyen, úgyhogy a gyors gyaloglás, ezt az angol úgy mondja, hogy power walking, tehát egy erőteljesebb menetelés, vagy gyorsabb gyaloglás, de ha nem jön össze, és egy lassabb ritmusban az is nagyon rendben van, a lényeg az, hogy ez legalább 30 perc kell legyen naponta. Hogyha viszont erőteljesebb kardió mozgás, tehát kocogás, futás, úszás, az már ugye a 20 perc is, napi 20 perc is kitűnő hatással bír.
És hihetetlen, hogy inkább bevesszük a gyógyszert.
Nem. Igen, ilyen az ember, főleg ilyen a modern ember, mert ugye az emberi evolúció nem ezt hozta, mert az emberi evolúció az mindenképpen mozgással összekötött, és ezért is van az egész genetikánk úgy berendezve, hogy amikor kevesebb a mozgás, vagy amikor úgymond igénye van a szervezetnek, akkor raktároz. Tehát amikor tudott enni az ős ember, akkor nagyon, nagyon sokat evett, és azt ő felhasználta, amikor nem volt mit tegyen. Tehát ez nyilván a takarékos gén elmélete, ami tulajdonképpen arról szól, hogy igen, tegyük félre a raktárainkba azt az energia töbletet, amit akkor el tudtunk raktározni, viszont amikor szükség van, és a mozgásra mindig szükség volt, akkor azt szépen elégetjük. Most ugye a raktár része az megmaradt, a modern, civilizált ember életében, tehát hogy sokat étkezik, sokat eszünk, kalóriatöblet van, de nem mozgunk. És akkor azt nem égetjük el. Tehát nyilván, hogyha valaki fogyni szeretne, akkor mozogni is kell, de a táplálkozásban is azért gyökeres változtatásokat kell eszközöljön. Úgy szokták mondani, hogy kb. 70% a táplálkozás, és 30% a mozgás. És nem fordítva.
És nem is kell futni a mamut után, igen, abban a 30%-ban, hanem elmegyünk a szupermarketekbe, és mindenféle jó kalóriadús ételeket fogyasztunk el, és nyilván elfelejtünk aztán mozogni, vagy figyelni a mozgásra. Neked van konkrét olyan tapasztalatod, hogy javasoltad páciensnek, hogy jó lenne mozogni, és hogy javultak az eredményei, van, aki betartja?
Persze, számos tapasztalat van, tehát hogy egy 20 perces beszélgetés alatt hihetetlen motivációt lehet adni a betegeknek, és a betegek azért tudják, érzik az orvost, tehát nyilván én azért is, tehát egyik tényező, amiért életmódot váltottam, az volt, hogy én hiteles szeretnék lenni. Nyilván akkor tudsz hatni, hogyha te önmagad is azt próbálod. Én nem azt mondom, hogy minden szempontból tökéletesen megfelelek a saját célkitűzéseimnek, de mindenképpen igyekszem. Egy hiteles információ átadás, egy hiteles motiváló közlés, az a beteget igenis nagyon pozitív irányba tudja. Hát olyan betegem is volt, aki egy év alatt 40 kilót fogyott. Egyszerűen életmódváltása. Úgyhogy ez mindenképpen mindig, nem csak mint mellékzönge, hanem mint fő üzenet, mindig mondom, mindig rákérdezek természetesen a szokásokra, dohányzás, alkoholfogyasztás, hogyan táplálkozik. Itt azért nagyon sok mellébeszélés van. Tehát, hogy doktor úr, én semmit nem eszem, és mégis hízom tőle. Szóval...
Egyértelmű.
Ugye, ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy azzal kezdődik, hogy be kell vallanunk, hogy igen, hogy mi az, amit beteszünk a szájüregbe, az általában lemegy a nyelőcsőn, bekerül a gyomorba, és akkor erről lehet írni egy naplót, akkor mindig azt javaslom, hogy tessék leírni egy kis füzetbe, hogy mit fogyasztott aznap, de ide beletartozik a kóstolás, és amikor főzünk, és kóstolgatunk, azt ugye nem tekintjük főtáplálkozásnak, de az is bemegy a rendszerbe, és az is kalória többlet. Szóval aztán ugye a kalória denzitásról próbálok beszélni, melyek azok a táplálékok, amelyeknek nagyon kis térfogatban nagyon magas a kalóriatartalma, olajok, zsírok. Ugye, tehát kis volumen, nem tölti a gyomrot, a gyomornak az egyik szenzor rendszere az a telítettség. Tehát, hogyha olyan táplálékot fogyasztunk, aminek nagy a térfogata, teszem, az zöldségek, például a gyümölcsök, vagy olyan emészhetetlen részek is vannak benne, amelyek tovább haladnak a bélrendszerben. Régebb azt gondolták, hogy az emészhetetlen keményítők, tehát ezek a rostok, hogy azok igazából semmit nem érnek. Közben kiderült, hogy rendkívül fontosak a bélflóra táplálásában is, a székletnek a térfogatában és a teltségérzetnek a... Most nyilván lehet erre ellenérv, hogy hát rendben van, de utána egy fél óra múlva éhes vagyok, de rá kell szoktatni a szervezetet. Tehát a szervezet az nem egy olyan műszer, így mondjam így, vagy nem egy olyan szerkezet, ami egyből egyik pillanatról a másikra átáll bizonyos dolgokra. Tehát mindenképpen időre van szüksége ahhoz, hogy bizonyos dolgokat bevezessen szokásába, és a szokáshoz hatalom.
Van olyan élethelyzet, vagy olyan ember, akinek úgy nem javaslod a mozgás, létezik ilyen? Tehát akinek van két lába, két karja, lehetősége lenne rá? Tehát van olyan betegség, amire azt mondod, hogy inkább ne sétálj?
Nem, tehát ez nincs is ilyen, mert ugye nyilván adaptálni kell a megfelelő páciens mozgás képességéhez, de hogyha valaki például tolószékben van, akkor a karjaival is tud mozogni, és erre is vannak tanulmányok, hogy például a karnak a forgatása, vagy a karnak az intenzív mozgatása fokozza az egész szervezetben a keringést, és annak is ugyanolyan jótékony hatása lehet. Szóval nincsen olyan bántalom, ha csak nem olyan bántalomban szemet, egyszerűen nem tudsz, tehát izomsorvadás vagy egyéb.
Nyilván el akartam menni a falig, vagy szélsőséges akartam lenni ezzel a példával. Még fogsz futni a héten? Vagy mit jelent a rendszeresség nálad?
Hát 4-5, de nem csak futok, hanem ugye van úszás is, meg kerékpár is, tehát a triatlont is felvettem 4-5 éve. Mindenképpen fogok futni persze, tehát innen is futok. Futva jöttem, futva megyek.
Ez a 3 kilométer, ez csak laza séta, gondolom.
Igen, de nagyon meleg van, tehát ilyenkor tényleg reggel korán kell, reggel korán érdemes. Aztán meg amíg még érdemes tudni, hogy az izomtömeg, tehát hogy az izomtömegvesztés, jó, a fiatalok körében nagyon divatos a terembejárás és izomépítés esztétikai szempontból, kinézettel teljesen rendben van. Hát ez is legyen egy jó szokás, mint hogy máshova menjenek, tehát teljesen rendben van, viszont ahogy telnek az évek, általában 40 éves kortól kezdődően évente 5-10%-kal esik az izomtömeg, és kiderült, hogy az izomrendszer az egy nagyon hasznos endokrin rendszer a szervezetben, tehát nagyon sok hormon termel, meg a szervezet metabolizmusát pozitív irányban befolyásolja, és ahogy csökken az izomszövet mennyisége, és azt átveszi a zsírszövet, az káros. A zsírszövet is egy olyan endokrin rendszer, ami viszont elég sok nem kívánatos hatással bíró hormont termel. És akkor a főleg 40 év után azért fontos az, hogy az izom erőt is valamilyen szinten edzeni, és az izom tömeget szinten tartani, tehát hogy csökkenteni az izomvesztésnek a mértékét. És erre a heti két ilyen izom, vagy erőedzés, de ez lehet saját testsúlyal fekvő támasz, vagy ilyen statikus plank, tehát guggolások, saját testsúlyal kihúzás, vagy kisebb súlyokkal való edzés. Na hát ezt is bevezettem.
És hát ugye nagyon fontos a fokozatosság, tehát te sem a 80 kilométerrel kezdted. Bilágos. És nem is jó, ugye, hogyha egyikétről a másikra ezt a célt akarjuk.
Világos, és nem is a cél a 80 kilométer, tehát még mondom, inkább a cél az, hogy adaptálva motiváció szerint kinek milyen belső igényei vannak, de a rendszerességet mindenképpen betartani, az a heti 4-5 alkalom, hát egy napot mindenképpen szoktam pihenni, tehát a hétfői napon az általában pihenés, amikor dolgozom, most szabadságon vagyok, tehát most szabad a játék, de vagy hogyha külföldre megyek, kongresszusok, akkor mindig próbálom az idegen városban úgy megismerni a várost, hogy befutom.
Ez
az
nagyon izgalmas.
Érdekes.
Izgalmasnak számít. Hát Attila, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sok kilométert kívánunk még, de úgy, hogy a lelked is tudjon utolérni a futások alkalmával.
Köszönöm, és viszont kívánom.
Köszönjük, hogy hallgatónk is vagy. Minden jót, jó pihenést.
Jó, köszönöm szépen.